Könnyű léptekre válthatok már ezután. Együtt nevel a jó, olyan támogató, mint az álmodozó, örök ihlet adó. Tudom, az életem, de rád bízhatnám, önmagam csak benned látom már. És a zene ölés,
hogy lehetek én,
ez kincseket ér. És ezt köszönöm
én. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagybőjti körlevélben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy nagybőjt első vasárnapjától nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adományt gyűjtünk az orosz-ukrán háború sújtotta területeken élőknek, az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a katolikus Karitász számla számára is utalhatják. Ez a számlaszám a karitász.hu oldalon megtalálható. A közleményben Kárpátalja megjelölést kell írni. A katolikus Karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat. Így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is. Izrael megelőző csapást mért Iránra, jelentette be Yisrael Katz, izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket a létfontosságú munkahelyek kivételével. Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök a közösségi oldalán, egyúttal megadásra szólította fel az iráni forradalmi gárdát. A célunk az amerikai nép védelme az iráni rezsim felől érkező fenyegetések ellen, jelentette ki videó üzenetében az elnök, azzal vádolva Teheránt, hogy nem hagyott fel sem nukleáris programjával, sem pedig az olyan rakéták fejlesztésével, amelyek az Egyesült Államokat is elérnék. Trump hangsúlyozta, az amerikai művelet célja az iráni rakéták és a rakétagyárak megsemmisítése. Hozzátette, hogy meg fogják semmisíteni az iráni haditengerészetet is. Magyarországon mindig többségben voltak azok, akik a magyar-amerikai barátság pártján álltak, és most ez a kapcsolat minden korábbinál erősebbé vált, jelentette ki Súlyog Tamás köztársasági elnök New Yorkban az Egyesült Államok beli hivatalos látogatásának első állomásán. Az államfő Magyarország főkonzulátusán a közelgő nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezésen elmondta, amerikai útjával hitet akar tenni a kétoldalú kapcsolatok szorosabbá tétele mellett is. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban élő magyar közösségek részei a magyar nemzet egységének és egészének, a találkozás a diaszpóra tagjaival pedig alkalom a nemzeti összetartozás erősítésére. Szombattól online is kitölthető a nemzeti petíció, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hidvégi Balázs úgy fogalmazott, mostantól egyetlen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek, nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúra, mert mi magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon. Hozzátette, a magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni. A magyar családokra, a magyar gazdaság megerősítésére, valamint a falvak és a városok fejlődésére. Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg. Az ukrán-magyar határszakaszon 3437-en léptek be Magyarországra pénteken, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Folytatódik a többnyire felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős, napos, száraz idő. A délkeleti szelet csak kevés helyen, leginkább az Észak-Dunántúl egyes részein kísérhetik élénk lökések. Majd estére nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet napközben 11 és 17 fok között várható. Az északkeleti tájakon lesz a hűvösebb, még a Dunántúl nyugati, délnyugati részein a melegebb idő. Késő estére mínusz 2 és plusz 8 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Magyarország egyik legsikeresebb rock együttese egy február 23-i napon jött létre, méghozzá 1990-ben, ez pedig nem más, mint a Republic zenekar. Az 1990-es megalakulást követő év végére meg is született a Bódi László Cipő, Boros Csaba, Nagy László Attila, Patai Tamás és Tóth Zoltán alkotta klasszikus felállás, amely több mint 20 évig osztozott a közös munka minden örömében, sikerében, feladatában. A tehetség korán bizonyságot nyert, hiszen a zenekar szinte rögtön sikerrel robbant a köztudatba, lendületes dallamaival, teletorokból énekelhető őszinte szövegeivel. A legtöbb zenekar kezdeti problémáival ellentétben a Republik több mint két évtized után 2013. március 11-én érkezett karrierje legnehezebb időszakához. A zenész, dalszerző, énekes Bódi László cipő hosszú betegségét követő halála egyszerre volt a Republik és egyben a hazai zenei élet tragédiája. Hihetetlen akaraterőt és szakmai alázatot tanúsítva, az együttes átvészelte a legrosszabbat, frontemberük elvesztését, és a hagyományok megtartása mellett máig aktívan folytatja a munkát. Az akkor már régóta a zenekarral dolgozó Halász Gábor lett a Republik gitárosa, Boros Csaba basszusgitáros pedig előre lépett a mikrofonhoz. Az új menedzsment minőségi szemléletváltása egy mai professzionális produkciót állított színpadra. Friss albumaik továbbra is stabilan platina státuszt érnek el, és az olyan slágerek, mint a Kimondom a neved, a Valódi, vagy a Ha igaz lenne, tökéletesen harmonizálnak az örök zöldekkel, néha az új generáció képviselőivel is sikeres közös projekteket szülve. A Republik mára a magyar könnyűzene igazi veteránja. Nagy sikerű koncertjeik, dalaik üzenete a lehető legegyszerűbb út, hogy igyekeznek eljutni a szívekhez. Amit csinálnak, se nem pop, se nem rock, se nem népzene, de a lényeg, hogy mindenkié, avagy ahogy ők mondják, lakossági beat. Kedves hallgatóink, a következő percekben pedig hallgassunk bele a Republik együttes elmúlt 36 évének legnépszerűbb slágereibe.
Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz él. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj, szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre járhat ő. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy itt. Soha ne szeress, ha most nem vagy itt. Wap, 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 suhap. Wap, wap, suhap. Wap, 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 suhap. Wap, wap, suhap. Wap, 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 suhap. Wap, 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 suhap. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Wap, 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 suhap. Wap, wap, suhap. Wap, 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 suhap. Wap, 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 suhap. Wap, 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 suhap. Wap, 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 suhap, babe. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold a nap az ége, nekem semmi más nem kell, csak a hold az ége, csak a nap ragyogjon, simogasson, ha arcomhoz ég, csak a hold ragyogjon, csak a nap az ége, nekem semmi más. Kezem a kezedhez ér, szeretni valakit valamiért, ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért, szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át, szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefügg, béke van, felejtse minden háború. Fúj a cél, szeretni valakit valamiért. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át, szeretni valakit valamiért. Hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut, béke van, felejtse minden háború. Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut, béke van, felejts el minden háború.
érkezik, lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben a lány, a váróteremben a lány, a fiút várja talán, ki rosszal van a haján. De az a vonat már sohasem, de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen, igen. Lehetne úgy is tudom, lehetne úgy is tudom, ahogy most gondolom, ahogy most gondolom. Ez csak egy véletlen üzenet, ez csak egy tévedés lehet, ez csak egy véletlen utazás, ezért veszélyes és csodás. Se velem, se nélkülem, se veled, se nélkülem, ez egy ilyen dolog velem, ez egy ilyen dolog veled, igen. Lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben a lány, a váróteremben a lány, a fiút várja talán, piros szalag a haján. De az a vonat már sohasem, de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen, igen.
Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Nagy esők jönnek, és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol
lehet. Most a kedvesed veszélyes út, amin jársz veszélyes út, amin járok egyszer te is, hazatalálsz egyszer én, hazatalálok. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rá. Mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet. Most a kedvesed veszélyes út, amin jársz veszélyes út, amin járok egyszer te is, hazatalálsz egyszer én, hazatalálok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet. Most a kedvesed veszélyes út, amin jársz veszélyes út, amin járok egyszer te is, hazatalálsz egyszer én, hazatalál.
Csak a szívemen át, csak a szívemen át, szívemen át, visz az utat tovább.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1990. február 23-án megalakult Republik zenekar legnépszerűbb felvételei közül válogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auksz Elizát.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás. Melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lettél végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok, mondhatni, kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És ugye adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdő íróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista, tini romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok. De azért kell a szókincs fejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen veszed le még most is a polcról mondjuk?
most el kell gondolkodnom rajta, Madácsnak az ember tragédiáját. Én nagyon szeretem azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom ez, hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy a Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak, nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban, de szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérni olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is úgy is ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan ezért eljutunk odáig, hogy most már a kortárs szerzők is rengeteget, és nagyon jó könyveket írnak. Tehát, ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szép irodalom vagy lektőr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészthető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szép irodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektőr vagy szép irodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak. Úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit ponyván árulnák, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor megvolt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon legalábbis nem tűnik úgy.
Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, azt pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt a regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került, és itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy az utazás, vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem, és hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van, akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van, akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre. Nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert ezért a regény, gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatok alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem. Azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget, és a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én, nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmai képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak. Én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a nyúladáltat, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsáner művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom, és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, és fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyvet 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet. Hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök. És ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatalok, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig telj fel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. de érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, ezt szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-as éveket választottad? Van ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám. De egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái, de úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket. És szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül, másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna, akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait, meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel?
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fáraszt volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelte ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak
akkor,
voltak a 80-es.
És emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az Írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantazi ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdi el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is belevezhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumban, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtár szak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak, ugye a párhoz párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt volna, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek azt mondjuk, hogy múzsa, lehet, hogy másik besét, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül van róla színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a múzsája. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Clelio, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között, de majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. Úgy szoktam dolgozni, hogy először a vászlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak elejőre részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam, illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont az azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezembe.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis füzetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt, aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá, úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor majd jön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
Uh-huh. És világát tekintve az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni ott az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, megismételtük Aux Eliza Egri íróval készült műsorunkat, akinek novelláiból hamarosan rádiónk is műsorra tűz néhányat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta.